óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Tegnap hajnalban életét vesztette Ismail Haniyeh, a gázai Hamász politikai vezetője, és azóta már több reakciót is hallhattunk a Hamász politikai vezetőjének likvidálását követően. Itt van velünk a témában Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon sok kérdés felmerül ezzel a merénylettel, mondhatjuk így, kapcsolatban. Ugye első körben én magának a likvidálásnak a körülményeire lennék kíváncsi. Az Egyesült Államok azt közölte, hogy semmi közük ehhez. Persze elképzelhető, hogy valamilyen hírszerzési információt azért eljuttattak az izraelieknek. Egyértelműen Izrael hajtotta végre sikeresen ezt a támadást, és ölte meg a politikai vezetőt?
Izrael nem vállalta magára ezt a támadást, de gyakorlatilag mindenki őt teszi felelősségért a Közel-Keleten. Egy másik támadást, ami ugyanezen a napon történt Dél-Beirutban, Fuad Shukr, a Hezbollah katonai vezetője ellen, az is egy sikeres támadás volt, viszont magára vállalta Izrael. Haniyeh halálának a körülményei kifejezetten fontosak egyébként diplomáciailag is, hiszen Ismail Haniyeh, a Hamasznak a politikai vezetője, éppen Teheránba látogatott, hogy a frissen megválasztott iráni elnök Masoud Pezeshkian beiktatásán vegyen részt. Tehát ez, hogy Teheránban történt ez a támadás, egy sikeres támadás hajtott végre, vagy az izraeliek, vagy valaki más, ez mindenképpen azt jelenti, hogy Irán nem tudja alapvetően megvédeni az úgynevezett ellenállás tengelyének a különböző tagjait, még a saját területén sem, legalábbis ezt az üzenetet küldi ez az esemény sor a világnak, ami ugyebár diplomáciailag egy nagy blamás Irán számára.
Ez nagyon érdekes, amit mondott, hogy Izrael nem vállalta fel a politikai vezető megölését. Ez egyfelől lehet azért persze, mert hogy tényleg nem ők követték el ezt a merényletet, de másfelől miért lehet az, hogy Izrael ezt nem vállalja fel, túl kockázatos lenne az beismerni, hogy iráni területen hajtottak végre egy ilyen sikeres támadást? Tehát egy esetleges eszkalációt ez eredményezhetne, vagy megágyazhatna annak?
Ezzel, hogy Izrael nem vállalja magára ezt a támadást, gyakorlatilag ad egyfajta kifarolási lehetőséget az iráni vezetés számára azelől, hogy eszkalálja a konfliktust. Tudni kell, hogy Iránnak azért lett most, mondhatjuk, egy reformer elnöke, pontosabban a legfelsőbb vezetés és a különböző konzervatív erőcsoportok az országon belül azért engedték, hogy egyáltalán elinduljon ez a reformer elnök jelölt a választásokon, mert Irán nagyon rossz gazdasági helyzetben van, és egyre nagyobb társadalmi nyomás nehezedik a politikai vezetésre, a konzervatív politikai vezetésre. Azt remélték, hogy Masoud Pezeshkian megválasztása esetleg egy új kaput nyithat a világ irányába Irán részéről, és enyhülhet ez a nyomás, ami a rezsimre nehezedik. Most ebben az esetben kérdés az, hogy Irán milyen mértékben van válaszkényszerben, illetve milyen prioritások fogják meghatározni az iráni vezetésnek a döntését. Tehát látjuk azt, hogy természetesen Irán bosszút ígért, ez egy kötelező retorikai fordulat ilyenkor, de nem feltétlenül következik olyan mértékű bosszú, ami a konfliktus eszkalációját eredményezheti.
Miként a Hamász is válaszlépést ígért, ez igazából mit jelenthet, és összességében a politikai vezető meggyilkolása mennyire gyengíti tovább a szervezetet?
Egy ilyen helyzetben nem tehet mást a Hamas, mint hogy bosszút ígér, mint ahogy a Hezbollah sem tehet mást a Beirutban likvidált vezetője miatt, mint hogy bosszút ígér. Tehát ez ilyenkor egy kötelező retorikai fordulat, amit ilyenkor megejtenek. Az más kérdés, hogy mit fognak tenni. Tehát a Hamas gyakorlatilag október 7-e óta defenzívában van a gázai övezetben. Az erejének a nagy részét elvesztette, 24 működő harcoló alakulatából már több mint 20 megsemmisült, vagy gyakorlatilag szétzilálódott. Tehát a Hamas nincs igazából olyan helyzetben, hogy katonailag választhatjon egy ilyen támadásra. Azt is tudni kell, hogy a Hamas esetében külön válik a politikai, a nemzetközi politikai és az otthoni katonai vezetés. Tehát Gázában a legfőbb vezető Yahya Sinwar egyébként békeidőkben, ha nevezhetjük így, még riválisa is Ismail Haniyeh-nek, aki Katarban van, és számos esetben például a túsztárgyalások kapcsán is látszott az, hogy van egyfajta feszültség az emigrációban, azon belül Katarban élő Hamas vezetés és az otthoniak között. más megfontolások vannak, a diplomáciai vezetésük hajlamosabb lenne alapvetően kompromisszumokra, míg azok, akik ott vannak a gázérzetben, máshogy vélekednek. A Hamas számára Haniyének a halála mindenképpen nagy veszteség, hiszen forrásoktól fog elesni, és olyan networkök lettek ezáltal felszámolva, amelyeken keresztül a gázaiak tudtak alapvetően támogatást mobilizálni nemzetközileg. És ugyanakkor egy fontos arcát is elvesztette a szervezet.
Bevallom őszintén, bár nyilvánvalóan ezt naívan gondoltam, de ugye izraeli szempontból ez mondhatjuk, hogy egy siker, hiszen a Hamas egyik vezető tisztségviselőjét sikerült likvidálniuk. Erre érkezett egy eléggé harcias retorikai megnyilatkozás Benjamin Netanyahu részéről a háború egyértelmű folytatásával kapcsolatban. Én talán azt gondoltam volna, hogy hát itt részben elérte, vagy valamelyest elérte a célját az izraeli offenzíva ezáltal, de hát akkor úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem jelent a nagyobb képben semmiféle változást az izraeli stratégia szempontjából.
Itt meg kell különböztetni az izraeli stratégiát és Benjamin Netanyahu politikai ambícióit és politikai pozícióját. Tehát Benjamin Netanyahu-ra nagy nyomás nehezedik a maga ultraortodox és nacionalista szövetségesei részéről, akiknek ha ők nekik hátat fordítanának, akkor borulna a kormánykoalíció, hogy folytassa ezt a hadjáratot a gázai övezettel szemben, egészen addig, míg a három a konfliktus elején meghirdetett célt nem teljesíti, tehát a túszokat nem szabadítja ki, nem pusztítja el teljes mértékben a Hamaszt, és nem pacifikálja úgy a gázai övezetet, hogy onnan többet fenyegetés ne érhesse Izrael. Tehát,
bocsásson meg, hogy közbevágok, ebből a hármas célból maximum az első tűnik elérhetőnek. Az is nagyon nehezen.
Ebből a hármas célból ebben a formában tökéletes győzelem nem hozható ki, hiszen a túszoknál tudjuk, hogy folyamatosan érkeznek halálhírek azokról, akik a Hamasz fogságában vannak. A Hamasz teljes szétzúzása katonailag megtörténhet, de akkor persze jön a következő kérdés, hogy mi lesz utána, hogyan tudják pacifikálni úgy az övezetet, hogyan tudnak úgy olyan helyi hatalmi struktúrákat kialakítani, akikkel későbbiekben együttműködve garantálni tudják az izraeli polgároknak a biztonságát. Tehát számos kérdés van, és belpolitikailag nagy az ellenállás Benjamin Netanyahu irányába. Nemzetközileg szintén, bár novemberig az amerikai elnök választásig valószínűleg úgy gondolkodik Netanyahu, hogy még valamilyen módon ki kell bírni, mert hát ha aztán Donald Trump lesz az Egyesült Államoknak az új elnöke, aki gyakorlatilag szabad kezet adna neki a gázai övezetben.
Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a jelenlegi izraeli kormány inkább érdekelt lenne a republikánus hatalom átvételben ilyen módon?
Látjuk azt, hogy Kamala Harris is határozottabban támogatná Izraelt, mint Joe Biden, de Donald Trump esetében aztán kérdés sem fér hozzá, már a Benjamin Netanyahu-hoz fűződő személyes jó kapcsolata miatt is, hogy nagyobb szabadsága lenne az izraeli elnöknek, miniszterelnöknek.
Kicsit még beszéljünk arról, hogy ugye említette, hogy természetesen a Hamász, a Hezbollah és Irán is válaszlépést ígért a politikai vezető meggyilkolása után, de az arab világ többi állama, éle mondjuk Törökországgal, amely elég komoly fenyegetéseket tett Izrael irányába az elmúlt időszakban, ő hogyan reagált erre a merényletre?
Valóban Tayyip Erdogan elnök még a merényletet megelőzően egy törökországi gyűlésen megfenyegette Izraelt azzal, hogy be fognak vonulni, úgy, mint ahogy hegyi Karabakhba is tették, és fizikailag is konfliktusba kerülnek a zsidó állammal. Nagy média visszhangot keltettek a kijelentés nemzetközileg, nem véletlenül, hiszen mégiscsak a második legerősebb NATO országról van szó. Ugyanakkor fenntartásokkal érdemes kezelni ezt a kijelentést, és érdemes megvizsgálni, hogy hol történt ez a kijelentés. Ez a Fekete-tenger régiójában lévő Riz városában történt, amely Erdogan elnöknek nem csak a szűkebb patriarchája, hanem a politikai hátországa, a konzervatív politikai hátországa. Olyan támogatók vannak itt, ahol általánosságban a palesztin barátság egy meghatározó dolog, és ebben a konfliktusban is nagyon markánsan palesztin barát álláspontot képviselnek. Egy ilyen közegben ez egy retorikai fordulatnak tekinthető a török jelvök részéről. Ugyanakkor tény és való, hogy Törökország és Izrael között október 7-e óta drámaian megromlott a kapcsolat, a kereskedelmi kapcsolatok azok mélyre zuhantak, Viszont továbbra is fontos gazdasági kapcsolat van a két ország között. Gondoljunk csak arra, hogy az azeri olajgáz az Törökországon keresztül érkezik Izraelbe, és egyelőre nem úgy tűnik, mintha bármelyik fél meg akarná szüntetni ezt az állapotot.
Még egy utolsó kérdést engedjen meg itt, kicsit Irán szerepét vizsgálgatva. Ugyebár a hétvégén egy borzalmas támadást intézett a Hezbollah egy izraeli futballpálya ellen, és ott nagyon sok halálos áldozatot is szedett ez a támadás. Ez ön szerint utal arra, hogy a Hezbollah lehet, hogy Irántól egyre nagyobb mennyiségű támogatást, katonai muníciót kaphat itt a gázai dolgok miatt?
Természetesen Irán nem engedi el a Hezbollah kezét, de stratégiailag sokkal inkább érdekelt Irán abban, hogy a Hezbollah Libanonon belül meg tudja őrizni a pozícióját, és mondjuk fizikailag is ne szoruljon, vagy ne szorítsa őt Izrael a Litáni folyótól északra az ország déli részén. Ugyanakkor ezt az ön által is említett támadást számos kérdőjel övezi az egész arab világban, hiszen ez a támadás a Hezbollah részéről a Golán-fennsíkon történt. A Golán-fennsíkról tudni kell, hogy a Szíria a saját részének tartja, amelyet ugyebár Izrael megszáll. A Golán-fennsík lakói pedig drúzok. Olyan drúzok, a drúzokra azt kell tudni, hogy ők arab nyelvet beszélő, alapvetően egy ezoterikus vérség alapján működő szekta, amelynek tagjai Libanonban, Szíriában és Izraelben is vannak, és a Golán-fennsíkon élő drúzok legalábbis az arab köztudatban úgy vannak számon tartva, mint akik máig lojálisak Szíriához. Tehát egy nagy kérdés, hogy a Hezbollah részéről miért érte meg ez a támadás, amely egyébként az arab világon belül is eléggé megosztott visszhangokat váltott ki.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat. Szájfó Omárt hallották az elmúlt percekben, a Migráció Kutatóintézet kutatóját. Minden jót, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
8 óra 57 perc van, hamarosan közlekedési információk, majd friss piaci hírek és tőzsdenyitás 9 órakor. Maradjanak velünk!